Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Benne kellett lenne. A reggeli személy 9 óra 15 perckor Herendi Gábor filmrendező. Jó reggelt kívánok, szervusz.
Jó reggelt.
Amikor reggel fölkelsz, akkor emlékszem, amikor Simó Gyurival még együtt dolgoztunk, ő neki minden pén reggel be volt készítve az előző napi látogatottsági adat, és akkor nézte, hogy hogy áll az Origó, hogy áll az Index, tehát így azzal kezdte a napját. Neked jön egy ilyen SMS, hogy oké, félmillió?
Hát nem mondom, hogy nem várom izgatottan az adatokat, én mindig hétfőn és csütörtökön kapom, hétfőn a hétvégi adatok jönnek, csütörtökön pedig a heti nézettség.
És az most mit mondott?
Most 371 ezernél tartó, 571 ezernél, 571 ezernél tartottunk szerda este.
És akkor még volt azt hiszem egy ilyen szomorú posztod, hogy, hát sajnos 25 év legnézettebb magyar filmje, de hogy az előző filmedet lenyomta már.
Igen, a Valami Amerikát, amit tényleg álmomban nem gondoltam, hogy azt valahol még egyszer el lehet érni azt a nézőszámot, pláne így a Covid után egész megdöbbentő, de úgy látszik, kicsalogattuk a nézőket a foteljükből.
Csehországban is kicsalogatta a nézőket? Ugye a filmnek van egy cseh forgatókönyv alapja, ez a film ez elkészült Csehországban már
egyszer? Igen, ez 2019-ben az év legnagyobb sikere volt, és miután a csehek nagyon szeretik a cseh filmeket,
ennek mi is szeretjük.
Annak 1,2 millió nézője volt.
És ugyanez?
Nem ugyanez, mi nagyon-nagyon vastagon átírtuk. Egyrészt kicsit ilyen magyar viszonylatra, másrészt nekem annyira nem tetszett az eredeti cseh, én ezt egy olyan felületesnek éreztem, és akkor Miki Anna meg Divinyi Réka segítségével én azt gondolom, hogy egy sokkal jobb verzió keletkezett belőle.
Nagyon ki kell hangsúlyozni a nevüket, mert szerintem brilliáns forgatókönyvet írtak.
Nagyon egyetértek, igen.
Minden mondatuk ilyen halálpontos, tehát én így figyeltem. És az volt az érdekes, hogy egy félmondat utalt arra, hogy Magyarországon vagyunk, vagy ilyen egy félmondat, egy ilyen politikai áthallásos
mondat. A fóliázás. A fóliázás?
Igen, azt hiszem, az utalt arra, hogy miről is van szó, ugye, amikor kiderül, hogy a mackó fánkot sütött, és hogy ugye hát a fánk az milyen meleg, puha, és lyuk van a közepén, és hogy ez szexuális tartalmú. Eszembe is jutott, hogy David Lynch. Ugye David Lynchnek volt a mondása, hogy ne a lyukat nézd, hanem magát, a fánkot. Ugye az elmúlt egy hétben mindent teli van David Lynch. Te mit szóltál, vagy mit gondoltál, amikor az elmúlt egy hétben csak azt láttad, hogy hogyan őrül meg a világ Lynch-től?
Hát nagyon sajnáltam, szerintem egy rendkívül nagy formátumú rendező volt, és én mindenkit úgy meg tudok síratni, az a baj, hogy pont belekerültem abba a korosztályba, aki így kezdi elveszteni sajnos a sok-sok ismerős barát, meg ilyen, hát most nem ismerősként és babátként említem David Lynch-et, de hogy ezeket a nagy neveket, akiken én felnőttem. És nem jó érzés ezeket megélni.
És az volt az érdekes, hogy talán David Bowie halála volt szerintem olyan, ami ennyire így nagyon, nagyon nyomta az egész internetet. Tehát ő is, David Bowie-ról is lehet tudni, hogy milyen személyiség volt, de hogy Lynch-ről mindenki ilyen nagyon pozitívan nyilatkozott, és akkor látott, hogy Angelo Badalamenti eljátszanak egy zongorán, és akkor hogy beszélték meg a főcímzenét, jön Lynch, aki megmutatja, hogy hogyan ragasztja be a nadrágján a lyukat, ezzel ragasztóval, meg papírtörlő, és mindenki áradozik róla.
Igen. Biztos személy, én nem ismertem így, semmilyen szinten, de hogy biztos egy jó személyiség is volt, általában azokat szokták ilyen nagy szeretettel övezni.
Ez tudatos volt, hogy nagyon kerüled a politikát, vagy kerültétek a politikát a futni mentemben?
Hát ez nem egy olyan történet volt, és igen, tehát hogyha egész őszinte akkor tudatos, nem, ez a film ez nem arról szólt, én nem akartam semmilyen szinten megosztani a nézőket, én azt akartam, hogy ezt mindenki szeresse, ezt a filmet, a mondani valója is olyan, ami még jól is fekszik a mai politikának, tehát hogy a család fontossága.
Még nem fedezték fel szerintem ezt az üzenetet, de majd lehet, hogy,
hogy ráállnak. Szóval, hogy nem, tényleg nem akartunk semmilyen szinten megosztani a nézőközönséget, azt akartam, hogy szeresse mindenki. Ez most tényleg erről szólt.
És kitalált meg téged, hogy legyen ez a film?
A film két producere, Kárpáti Gyuri és Berta Balázs, ők a Vertigo médiának, amely forgalmazó cég, és ők már régóta filmgyártásra adták a fejüket, és hát sok helyen megjelent, hogy igen, ez a forgatókönyv megjárta az NFI-t, arra még kaptak pénzt, és a szokásos mondat, hogy a forgatókönyvet elfogadtuk, de megvalósításra nem javasoljuk. Ez olyan erős motiváció volt nekik, akkor, amikor a NFI állandóan azt magyarázza, hogy nincs vígjáték, és nagyon kéne a vígjáték, és akkor egy ilyen csiszolt gyémánt van a kezükbe, és ezt is kidobták. És akkor ők fölhívtak engem, hogy dugjuk össze a fejünket, mi az a legkevesebb pénz, amiből ezt meg lehet csinálni, mert ők úgy érzik, hogy ez nagyon nagy közönségsiker tudna lenni, tehát, hogy hát, ha ki tudjuk hozni nullszaldósra. És akkor így összefogtunk, és összefogtunk a színészekkel, és a stábbal, és mindenki nagyon nyomott áron, de nagy-nagy lelkesedéssel leforgattuk ezt a filmet.
Mennyiben lett volna más, ha az NFI támogatta volna? Lett volna sminke Udvaros Dorottának?
Hát, jó, biztos, hogy nyugodtabb körülmények között csináltuk volna, nem lett volna ilyen feszes tempó, de én különben tényleg azt gondolom, hogy nagyon, nem lett volna nagyon más. Annyiban, hogy az rizikó volt, hogyha bármilyen hiba becsúszik, akkor az ilyen dominó elvszerűen borít mindent, tehát hogy 20 nap alatt forgattuk le, és én azt gondolom, hogy ezt a filmet ilyen 40 napra terveztük volna, ha van rá pénz, de így is megcsináltuk, és ilyen szerencsés csillagzat alatt született ez a film, és nem jött be gigszer. De hát olyanok, hogy például az egyik nap esett az eső, ott álltunk megföldve, és akkor nincs mese, azt mi el a távol, hogy akár milyen időjárás van, mi forgatunk, és akkor beleírtuk a szövegbe, hogy most mi esőbe fogunk futni.
Kész, és azt mondta az edző, hogy kell.
És még ettől még színessé is vált a dolog, hogy jaj, de jó, még tehát, hogy az egész jelenet hangulatának is jót tett. De ezek azok a dolgok, amik azért keresztbe húzhatták volna a számításainkat, de mondom, hogy szerencsések voltunk, és simán lement a film 20 nap alatt.
A Kárpátékkal volt baja a NFI-nek, vagy nem értették, vagy nem volt ott egy olyan szakember, aki elolvasta a forgatókönyvet, és azt mondta volna, hogy jó napot kívánok, ez egy csiszolatlan gyémánt.
Fogalmam nincs, bevallom őszintén.
Hát én mondjuk, ha most a NFI helyében lennék, akkor biztos, hogy elővenném a forgatókönyvvel bíráló bizottságot, és megkérdezném, hogy mi az Isten csináltok ti ott. Amikor itt van egy film, ami szegény Demjén film ott kulog a nyomában, de hát mégis lehetett volna ez a mi sikerünk is.
Igen.
Lehetett volna, zavart volna, ha az NFI megküldte volna rendesen pénze?
Hát most azért manapság már egy kicsit máshogy viszonyulok ez a dologhoz, de az közpénz, tehát az az én pénzem is, tehát hogy ez mindig, tehát hogy a közpénzből alkotásokra osztogatnak, és esetleg olyan is kap, aki megérdemli, azt nem érzem akkora nagy problémának.
Mert hogy akkor oké, elutasították, és ilyenkor mit csinál a producer? Elkezd telefonálgatni? Honnan szerez pénzt rá? Mennyibe került a film?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és én azt gondolom, hogy óriási rizikót futott ez a két srác, csak a motiváció nagyon...
Fiatalok ők?
Fiatalok, igen. Aha. Csak a motiváció volt nagyon, nagyon erős, mert ők tényleg azt érezték, hogy ez egy nagyon klassz dolog, és hogy ezt meg kéne csinálni. És akkor így kikalkuláltuk, hogy hát, hogyha tud 250-300 ezer nézőt csinálni, akkor lehet, hogy a nullszaldósra akár nyereségesre lehet hozni, és akkor ennek a terhét úgy rám rakták először, és akkor mondtam, hogy figyeljetek, ez iszonyú lutri, hogy mennyi nézője van egy ilyen filmnek, szóval hogy ezt nagyon nehéz előre megmondani, és én mondtam, hogy ennek a felelősségét nem akarom vállalni, hogy most ez tudti 250 ezer, de pont talán a fiatalságukból, meg a lelkesedésükből fakadóan azt mondták, nem baj, gyerünk, csináljuk meg, aztán lesz, ahogy lesz.
Te raktál bele pénzt?
Nem, én abban segítettem, hogy szponzorokat hozzunk, tehát hogy a költségvetést próbáljuk valamilyen szinten emberi mértékre
az a három
felhozni.
Szponzor az elviszte a filmet, vagy?
Nem, nem ebben több pénz van, van RTL klub, egy aha, nagyobb hard cash-sel, a szponzorok is elég rendesen a zsebükbe nyúltak, szóval, de hát mondom, a legtöbb pénzt azt ők hitelből, tehát azért az elég durva.
De bíztál a filmben? Vagy annyira azért?
Amikor, tehát mondom, hogy nekem egy kicsit problémám volt az eredeti verzió, és amikor Divinyi Rékát behoztuk a projektbe, és én elmondtam neki, hogy mi a bajom az eredetivel, én azt nagyon felületesnek éreztem, és Réka zseniálisan hozzátette azt, amit én hiányoltam bele, azt a fajta mélységet, amitől úgy tudsz kijönni a moziból, hogy na azért valami üzenetet mégiscsak hordozott ez a film.
Miközben ugye egy romantikus filmjátékról van szó, tehát azért mindenki sejtheti, hogy a happy end lesz a vége, azért én a film közben folyamatosan aggódtam, tehát hogy kivel mi lesz, megtalálja-e, megcsalta-e.
Hát akkor működött.
Abszolút működött, és mögöttem meg a mellettem ülők, azok nálam sokkal jobban szórakoztak, tehát ők végrögték a filmet, néhányszor én is hangosan felnevettem, tehát volt egy-két ilyen nagyon erős poén, de én igazából azokat a mondatokat szerettem, amik annyira magyarok, meg annyira, tehát így a 40-es, 50-es férfiak, vagy 30-40-es, 50-es férfiak, ahogy működnek a világban, a kapcsolataikban, az szerintem halálpontosan volt ábrázolva. A parfümmel, az összes többivel.
Örülök.
És azzal, hogy most 571 ezer nézőnél tart a Futni mentem, azzal most már a producerek azok pénzüknél vannak, tehát most már elkezdtek keresni.
Ezt nagyon őszinte vagyok, nem látok bele a pénzügyekbe, és örültem, hogy ez az első olyan film, aminek felkért rendezője vagyok, és nem kell a produceri teendőkkel foglalkoznom, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok. Azt a részét mindig is utáltam, úgyhogy nem tudok adatokat, de azt látom rajtuk, hogy boldogok, és abba is igazán nagyvonalúak, hogy azt mondták, hogy ez akkora siker, hogy ők inkább még egy filmet csinálnának a bevételből, úgyhogy készítünk elő egy újabb filmet.
Tehát, hogyha lenne mondjuk egy Herendi kriptó, akkor az most meglehetősen jól menne. Biztos vásárolnék belőle, és szerintem most azért mindenki azt fogja gondolni, hogy figyelj, hát behozott 571-et, ha nem vigyázunk, akkor lesz az még 600 is, és egy ideig még vetítitek, tehát, hogy az is vígjáték lesz?
Nem, nagyon hasonló, nem, nagyon hasonló műfajú, szóval igen, ők nagyon hisznek a vígjátékba, mondjuk értető módon.
Most már egyre inkább.
Igen, és egy nagyon hasonló zsánerű film, mint a Futni mentem, tehát hogy én azt gondolom, hogy az is nagy nézőszámra számíthat.
Az egyik hallgató írta Viberen még, amikor valahogy szóba került a film, és meséltem róla itt a hallgatóknak, hogy Kolozsváron fogják vetíteni, és hogy már nem lehet jegyet kapni csak a hétvégére. Most ennek így elindult egy ilyen nemzetközi vetítés sorozata, vagy csak most?
Hát azért ezekre a nagy sikerekre fölkapják a környező forgalmazó cégek. Hát leginkább különben azért a magyar lakta területeken működnek ezek a filmek, de hát majd meglátjuk, most igen, Erdélybe megyek én is különben az egyik vetítésre, közönségtalálkozóra, hát egyelőre nagyon-nagyon jól szerepel, és ki vannak éhezve ott a magyar filmekre, úgyhogy tényleg van szlovák, cseh és román forgalmazója egyelőre, hát lehet, hogy majd még szélesebb körbe is el tud.
Gyakran hívnak munkásművész találkozókra, vetítésekre?
Igen, különben, igen, és én mindig tényleg megyek örömmel, mert nagyon szerettem. Hát igazából ez a hozadéka annak, hogy dolgozok vele egy-másfél évet, és akkor én ezeket nagyon élvezem, mert szeretet övezi ezeket a filmeket, és hát egy kicsit így visszakapok.
Ha nem Futni mentem lenne, ugye a futás Magyarországon az egy jó hívószó, tehát, hogy nagyon sokan sportolnak, különösen így január elén elkezdenek egy kicsit futni, ha nem a futás lett volna, vagy a maratonfutás a hátterében, akkor vajon működött volna, ha bármilyen sport, vagy más?
Hát ezzel nem gondolkoztam. Nem tudom, igazából különben gondolkozunk folytatásba, és most ez, éppen ezen briefelünk, vagyis agyalunk, hogy milyen irányba lehetne tovább vinni ezt a történetet, mert annyira sok ilyen megkeresés van, hogy hát olyan annyira szerethetőek, és ezek a karakterek, hogy olyan szívesen néznének egy következő mozit.
Vajon a színészek is így vannak vele? Tehát jól érezték magukat, szerették a filmet?
Hát én azért ezt látom, meg ezt hallom, hogy az nagyon hamar le lehet vonni a következtetés, hogy a színészek mennyire teszik oda magukat a promóciós időszakba, és ez a legnehezebb dolog, hogy elmenjenek közönség találkozóra, és itt annyira lelkes mindegyikőjük, hogy jelentkeznek, hogy ők szívesen jönnének közönségtálra, saját videókat csinálnak, amik a ilyen figyelemfelhívó videók a filmre, szóval, hogy én azt érzem, hogy ők nagyon-nagyon élvezik a sikert. Hát azért színészek.
Az első pillanatban megvolt a szereplőgárda?
Nem. A Dorottya volt az egyetlen, aki így a forgatókönyv olvasása közben olyan egyértelmű volt nekem, a többieket castingon választottam ki, sok mindenkit megnéztünk, és őket éreztem a legjobbnak, és nagyon ritka, hogy az ember utána a film, amikor elkészül, hogy gondolkozik rajta, hogy esetleg ki az, aki jobb lehetett volna, és ez az a film, ahol én azt gondolom, hogy mindenki teli találat, és föl nem merül, hogy valakit esetleg lecseréltem volna.
Nem tudom, hogy body shamingnek hat-e, de minden este én azt azzal elkesedtem tegnap, amikor hazamentem és meséltem a családomnak a filmről, hogy mindenki olyan szépen öregszik ebben a filmben, és hogy mindenki nagyjából önazonos. Tehát, hogy nem playboy modellek, nem szépségkirálynők, nem vadító szépségek, nem lányok, a poszterlányok vannak benne, hanem mindenki olyan.
De ez nem is volt cél. Nekem a sokkal erőteljesebben motivált, hogy hitelesek legyenek a szereplők, mert azt éreztem, hogy nagyon jól megírt karakterek, nagyon létező húsvér karakterek, nem ilyen kétdimenziós figurák, ami sok vígjátékba inkább azért azt lehet látni. Ezért olyanokat akartam találni, akiknek tényleg ez a szerep jól áll, és hitelesen tudják alakítani.
Említetted azt, hogy azért jártok közönség találkozókra, és mondtad, hogy meglehetősen jó történetek vannak, hogy új vetítést kellett megtartani.
Ja, nem, most pont az egyik ismerősöm hívott föl, hogy ők nem tudom, 4 éve nem voltak moziba, és akkor elmentek a Biatorbágyi moziba, hogy na végre egyszer megint menjenek moziba, ott volt az első randevójuk, és akkor megérkeztek a mozihoz, és kígyózó sor volt, és nem kaptak jegyet, és eléggé lincs hangulat volt, és kijött a mozi üzemvezetője, hogy mindenki nyugodjon meg, este 8 órára beraktunk még egy előadást, és szegények arra se kaptak egyet, mert az is egy pillanat alatt elfogyott. Úgyhogy ezek ilyen jó sztorik, én nagyon örülök neki.
Be szoktál ülni a vetítésre? Vagy kint a büfében megvárod, és aztán
ugye nehéz döntés, mert én körülbelül 250-szer látom, mire a moziba kerül, ugye a vágás folyamán, de annyira más érzés teltházzal és egy közösségben nézni egy ilyen filmet, olyan szinten magával ragadt, hogy szinte én is el tudom felejteni, hogy ez az én filmem, hanem úgy tudtam nézni, mint egy mozi néző. Úgyhogy volt, ugye hát a premieren teltházzal megy, de beszoktam, hát nem szoktam, de mondjuk egyszer beültem a feleségemmel kíváncsiságból, hogy egy olyan közönség, aki teljesen semleges, és közöm nincs hozzájuk, és nagyon-nagyon jó élmény, hogy úgy együtt lélegzik a mozi.
Nekem az jutott eszembe még tegnap este, hogy hát ugye te reklámszakember voltál, vagy az ember nyilván marad az is, hogy egy kis merchandise-ipart igazán rá lehetett volna húzni erre, tehát lehetett volna fűtni mentem hűtőmágnes.
Az van.
Igen?
Futni mentem hűtőmágnes van.
Basszus!
Az igazság külön, hogy ez a merchandise, ez nem működik. Én elég sok pénzt investáltam valami Amerika merchandise-okba, ami azért brand, meg három film is volt, és egyáltalán nem megy. Szóval Magyarországon is inkább az amerikai filmekhez tartozó merchandise a menő, és inkább az, szóval nem kicsi piac vagyunk sajnos.
Hát lehet, hogy azért pólók azért így jól mentek volna, meg még azt akartam javasolni, mert hát nem saját ötlet, úgyhogy nyugodtan elmondhatom, hogy az egyik futócég csinált mindig olyan hűtőmágnest, amin az volt, hogy mit tudom én, az adott cégnek a neve, és benne volt az év. És ugye volt benne 4 számnak a helye, és az ember alkoholos filccel mondjuk be tudta írni azt, hogy 2022, akkor futottam, mit tudom én, 2308 kilométert, és akkor ezt minden évben így ki tudta tenni, és arra gondoltam, hogy a futni mentem is megérdemelne egy ilyet. Hogy...
Jó, tolmácsolni fogom a producereknek.
Beszéltünk itt arról, hogy 250-szer láttad a vágás folyamán, és szóba is akartam hozni, hogy amikor azt hallod, hogy Oscar díjra jelölik Jancsó Dávidot a brutalista vágásáért, akkor mit érzel?
Melegséget a szívem, én tényleg tökre örülök neki. Dávid egy nagyon jó fej, és fantasztikus, hogy ilyen karriert ért. Neki nem ez az első külföldi, igen, angol nyelvű filme, amit vág, úgyhogy nagyon szurkolok neki, tök jó. És sajnos még nem láttam a filmet, de azt hallottam, hogy brilliáns.
Beszoktál ülni moziba? Mit láttam? Igen, gyakran jársz?
Hát igyekszem, sok időm nincs, de azért én nagyon szeretek moziba járni, meg sőt, színházba talán még jobban, szóval hogy azért a szabad időmet ezzel szoktam tölteni. Mit láttam? Ezt az olasz filmet, aminek most meg nem, én minden címet elfelejtek, a Fekete-fehér és a női egyenjogoságról szól. Aha. Mi is volt?
Nem láttam.
Nem láttad. Fantasztikus jó film. Nagyon ajánlom. Sajnos nem emlékszem a címére, de ebből, hogy fekete-fehér, és most már mozikban van, és a női egyenjogúságról szól, az érdemes megnézni.
De milyen filmet láttad?
Igen.
Vélemény? Szórakoztató?
Hát szórakoztató, meg hát én nagyon nagy Damien Rózsi fan vagyok, imádom a zenéit, és ez nagyon-nagyon viszi a szárnyán a muzsika a filmen.
Most neked ez végül is elég tétel, hogy ugye mindenki arról beszél, hogy tavaly sokkal több menő független film készült, mint hivatalos gyártásban készülő film. Gondolom teli van a tököd az egész magyar filmgyártásra, meg az egész filmintézettel, de ha most készül a következő Futni mentem 2, vagy Futni mentem, de visszajövök, vagy visszafutottam, akkor ha az állam pénzt akarna adni bele, akkor tegye. Hát persze közpénz, mindenféleképp tegye bele. Tegye. Mert azért van olyan álláspont is a filmes szakmában, hogy ezekért semmit.
Hát nézd, én eléggé megkínlódtam ezt, talán ötödik éve, nem tudom mióta van ez a csapat az NFI-be, én körülbelül 7 pályázatot adtam be, ami nem kis munka egy ilyen pályázat, mert azért valamilyen szintig el kell jutni, a treatmentig, vagy akár forgatókönyv volt, hogy beadtuk, és mindegyik vissza lett dobva, és akkor volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy na jó, van nekem ebben elegem van, és akkor én ezt leálltam, tehát hogy azért én nem tudom, 2-3 éve nem pályázok, úgyhogy nekik kell jelentkezni, hogy nagyon szívesen beletennének pénzt az én következő filmembe.
De hogy kinek szúrtad a szemét, vagy hát nem csináltál jó forgatókönyveket, vagy nem voltak hát jók a pályázatok?
Igen, igen. Megmentettek sok rossz filmtől, hát fantasztikus.
De azt most már sose tudjuk meg, hogy mik voltak azok, vagy azok kész mennek
nem,
a fiókba?
Nem, dehogy is, az ebben van a fiókban, azok még egyszer esetleg megvalósulhatnak. Nem, azok nagyon-nagyon jó filmek. Kifejezetten van 3 olyan film, amire nagyon vágyom megcsinálni, mert szerintem nagyon, nagyon izgalmas mozik, majd bízom benne, hogy ez lesz az a csapat, akinek tetszeni fog.
Hál' Istennek a te memórizavarodat és az én tudatlanságomat a hallgatók egyből helyrakták, tehát miénk lesz a holnap ez az olasz film.
Miénk lesz a holnap, így olasz van, köszönjük a segítséget.
És hát ezt nem tudom, hogy kell kiejteni pontosan, de leírták olaszul is a kedves hallgatók a címét, úgyhogy hogy látszik, hogy figyelnek. És amikor nem rendezel, akkor mit csinálsz? Akkor is rendezel? Én szoktam azt mondani a kollégámnak, amikor nem dolgozok, akkor is dolgozok.
azért még reklámfilmeket még mindig most is csinálok, amit nagyon-nagyon szeretek, meg azért most készült két sorozat is, készült egy valami Amerika sorozat különben, ami RTL streamingen látható, és egyszer csak remélem, hogy lineáris tévére kiteszik, mert az nem azt hiszem nincs sok előfizetője, és most fejeztünk be Ditz Edit Geszti Péter páros producerségével Broker Marci című sorozatot, ami szerintem egy rendkívül izgalmas.
Ismerős név.
Igen, igen, igen. Biztos sokak emlékeznek.
Hogyne.
És hogy őről a készült egy sorozat, ami szerintem egy nagyon nívós, nagyon minőségi dolog lett.
Az, hogy most fürdesz a sikerben, az a hangulatodnak, vagy úgy az általános hangulatodnak?
Hát nagyon jót tesz, ha ezt kérdezed.
Igen, közben azért azt látod, hogy te most ezért herendi, ezért benne van a tutiba, halálra nézik.
Hát figyelj,
hát persze a miniszterelnök is azt mondtam a reggel, hogy a középosztálynak soha nem volt még ennyire jó, és mindenki tud külföldre menni, síelni, meg mindenhová.
Hát nem akarok ehhez hozzáfűzni, de hogy én most jól érzem magam a bőrömben, és hát persze nagyon élvezem a sikert, az most tök egyértelmű, és ki is kell élvezni ezt a sikert, mert na, sok munka volt benne.
Tehát... Mikor kezdődött az előkészítése is?
Hát most így konkrétan nem tudok talán dátumokat, de azért egy ilyen filmnek az elkészülte azért az másfél év.
Aha. Még úgy is, hogy 20 nap volt a forgatás?
Hát nem, igen, nem az előkészítés, tehát ahhoz, hogy ezt 20 nap alatt le lehessen forgatni, nagyon precíz előkészítés kell. Tehát először azért a forgatókönyvvel egy ilyen fél évet el szoktunk vacakolni, előkészíteni azért 2-3 hónap, hogy az olyan legyen, akkor tényleg a forgatás az a legrövidebb része, az vicc, és utána van egy nagyon hosszú utómunka rész, ami a vágás, a fényelés, a hang, a zeneszerzés, tehát hogy azzal el lehet bíbelődni egy jó fél évet, úgyhogy tehát most például az a film, amit kezdünk nem sokára forgatni, azt nagyon szeretnénk, hogy karácsonykor moziba kerüljön, az azt jelenti, hogy nekünk nagyon össze kell kapni magunkat, hogy az elkészüljön karácsonyra.
Ja, hát az előbb másfél évet mondtál, nem tudom, hogy
hát
mióta
igen, jó, de ez már azért egy olyan stádiumban
van, hogy csőben van.
Csőben van, így van.
Ma játszódó film, romantikus?
Ma játszódó film, ez is egy elég csajos film.
Bevált csapattal dolgozol, vagy saját csapattal?
Igen, igen. Hát ugyanazokkal csináljuk, akivel a futni mentem.
Együtt sírunk, együtt nevetünk?
Hát egyrészt nagyon hálás vagyok nekik, ez egy nagyon jó csapat, és azt hiszem ők is szerették csinálni. Valószínűleg nem ebből fognak meggazdagodni, de az, én azt olvastam valahol, hogy a pénz az nem az első motiváció egy munka elvégzésénél, hanem valahol a harmadik helyen van. És nagyon fontos, hogy az ember hogy érzi magát abba a munkába, vagy abba a környezetbe, és általában ezek jó hangulatú forgatások, úgyhogy jönnek szívesen.
Nem vagy hisztis rendező?
Nem egyáltalán, nem én nagyon,
semmi nem.
Nagyon nyugodt vagyok, és végig humorizálunk, meg jó hangulatban zajlik a forgatás.
Maratont futottál már?
Nem is szeretnék, de régen futottam a Margit szigeten, csak aztán a orvosok eltiltottak tőle. Hogy...
Ugye mondtam azt, hogy az nem látszik, és egyáltalán nem szegényházi a produkció. Tehát, hogy azért végül is a tömegjelentek, azok tömegnek hatnak, a szobabelsők, a lakások, az ingatlanok, igazából minden teljesen teli van. Még azt néztem, hogy a Csányi Sándor lakásában milyen szépen ki van fényesítve a parkett, és hogy nekünk is kellene egy ilyen jó parkettes. Sokat fizetettek díszletekért? Vagy?
Nem, nagyon-nagyon sok mindent szívességből kaptunk, és meg sok-sok alkudozás útján. Valahogy ezt így mindenki megértette, hogy ez egy független film, és nagyon jól álltak hozzá az emberek. Nem mondom, hogy ez mindenhol sikerült, ahol nem sikerült annyira lealkudni, hogy beleférjünk, akkor tovább álltunk. De ezek a helyszínek végül is mind működtek, és tényleg sok köszönet azoknak, akik mellénk álltak.
Ugye beszéltünk arról, hogy mi a filmszakma helyzete, meg hogy téged halálra szívattak. Ugye most lesz végül is ismét filmszemle. Várható az, hogy a szakma újra összeáll, összeül, barátkozik?
Hát most nagyon-nagyon jó jelei vannak ennek a dolognak. Egész elképesztő mennyiségű film nevezett a filmszemlére. Tehát én nem is gondoltam, hogy ennyi független film elkészült. Nagyon okosan kinyitották a kapukat az NFI által támogatott filmeknek is. Az inkubátoros filmek azért nagy részt jelentkeztek, ugye azok a filmek, amik első filmes filmek, és nem az NFI választja ki, hanem egy választott zsűri, tehát hogy az igazából nem az ő ízlésüket jellemzi. És nagyon jó szakmai programok lesznek, tehát a Corvin mozi meg fog élettel telni február 3-tól 9-ig, és mindenkinek mondom, hogy jöjjön és nézzen filmeket, rengeteg filmet fognak vetíteni, és szerintem egy nagyon jó jambori lesz.
Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára film.
14 éve volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, valahogy így, igen, 13 éve. Volt, igen, az utolsó, és és ennek abszolút annak a hagyománynak és annak a szerkezetnek megfelelően folytatjuk, tehát ugyanazokkal a feltételekkel, és ezért ez a 44., ha jól tudom, tehát hogy nem a nulláról indultunk, hanem még én is voltam valamelyik filmszemlének elnöke, azt hiszem a 40-nek vagy a 41-nek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, sőt, ez volt az a fesztivál, amely a magyar filmet a nemzetközi vérkeringésbe tartotta, mert az időpontja direkt úgy lett mindig meghatározva, hogy a berlini filmfesztivál
előtt,
és akkor szívesebben vagy könnyebben ide lehetett csábítani a nemzetközi filmes szakembereket, meg kritikusokat, mert akkor egy menettel elindultak, és akkor először ide eljöttek Budapestre, megnézték a magyar termést, és mentek innen Berlinbe. Na és most ezt a hagyományt remélem, hogy ezt tudjuk folytatni.
Hát kérdés az, hogy el lehet-e hívni azokat az embereket, akik aztán majd tovább mennek Berlinbe, vagy hajlandók Berlin előtt egy kicsit budapestezni.
Igen, ez sajnos ez egy kicsit pénzkérdés is, mert ilyenkor azért elvárják, hogy az ember, hogy a szállást kapják, meg mit tudom én, hát ezt nem tudom, hogy ezt hogy tudjuk abszolválni.
De gondolom, hogy arra nem lesz panasz, hogy az emberek menjenek. Van olyan a szakmában, akiről azt gondolod, hogy már soha nem fogsz vele szóba állni, mert hogy annyira másik oldalra került, lett légyen a színész-rendező szakma belé?
Hát figyelj, igazából nem. És nem azért, mert hogy én ilyen, nekem tényleg nem vagyok egy haragtartó valaki, és nem figyelem ezeket a dolgokat, de hogy én nem érzem a filmszakmán ezt a nagy megosztottságot egyáltalán. Inkább azt érzem, hogy összezárnak. Tehát, hogy mindenki elégedetlen a mostani pénzosztási stílussal, ízléssel, stb. Mondhatnám. És úgy valahogy úgy azt érzem, hogy mindenki ezen az oldalon van, és most túlélni próbál. De egy nagy erőt tudunk felmutatni. Tehát az, hogy pikpak összetudtak hozni, most nem akarom magamnak vindikálni, mert nem vagyok benne a szervezőbizottságban, de hogy összetudtak rakni egy filmszemlét, és ilyen érdeklődés van, 382 vagy 384 film nevezett, hát ez egész pazar. Tehát, hogy látszik, hogy mindenkit ez érdekel, és jönnek, és csinálják, és sokkal inkább aktivizálja ez az egész helyzet a filmes társadalmat, mint hogy most mindenki buslakodva üljön és önmarcangoljon.
Jó, de azért mégiscsak vannak olyan díjak, mégiscsak vannak olyan események, amire az ember, ha van egy kis tartás benne, akkor nem biztos, hogy elmegy.
Hát igen, én sem megyek el.
Hogy megéri ma filmezést tanulni Magyarországon? Tehát van jövője a szakmának?
Hát nem tudom, én nagyon féltem a jövő generációját.
Mert a mostani, tehát a Szimler Bálinték, tehát hogy most van egy olyan korosztály, akik iszonyatosan jó filmeket csinálnak, nagyon menők, nagyon pontosan jól látják a világot, persze, aztán visszamennek Amerikába, meg elhúznak valahová, máshová, de hogy
Igazából az, szerintem az, aki filmezést tanul, az soha nem ilyen tudatos, és nem úgy választja ezt a szakmát, hogy na ebből majd jól meg lehet élni ezért meg ezért, hanem ezt mindenki valahogy szerelemből választja. És most tanítok a Lumière filmes iskolába. És
itt ott, a szomszédban.
Igen, és rengetegen, tehát az összes diák olyan, hogy van egy becsületes szakmája, nagyon-nagyon távol a filmezéstől, de hogy annyira izgatja ez a dolog, meg annyira szeretné csinálni, hogy időt szakít rá, és jön, és tanulja, és próbálja, vagy a szárnyait próbálgatja, hogy szerintem úgyse lehet észérvekkel ezeket a fiatalokat eltántorítani ettől a dologtól, és ez szerintem tök jó, mert hogy így lehet filmet csinálni.
Igen, mert a Lumière is nagyjából azt hirdeti, és volt olyan lányom, illetve az egyik lányom az ott operatőrséget tanult Kardos Sanyitól, meg Medvíg Gabitól, Medvíg Gábortól, Isten nyugosztalja. Ott akkor még volt egy olyan ígéret, hogy majd könnyű lesz elhelyezkedni a szakmában. Van ismerősöm, aki vágóasszisztensként tanult szintén a Lumière-be, és aztán hát valahogy nem hullott az ölükbe.
Hát igen, azért semmi. Szerintem elég nehéz. Az a lehetőség azért a fiataloknak fennáll, hogy rengeteg szervizmunka van Magyarországon, ugye ezek nagyrészt amerikai filmek, vagy angol filmek, és aki jól beszél nyelvet, az ezekbe a produkciókba azért el tud helyezkedni, és hát ezekben nagyon lehet tanulni, mert ugye a legmodernebb technika sok pénzből, tehát és ott a tanítványaim között is sokan vannak, akik ezekbe a produkciókba el tudnak helyezkedni. Az sokkal nehezebb, amikor már önállósodni akar, saját lábra állni, és akkor a saját művét létrehozni, az egyelőre piszok nehéz.
A mobiltelefon megöli a filmezést?
Nem gondolom, hogy megöli, inkább színesíti. Tehát azt szoktam mondani, hogy a filmkészítés beköltözött a konyhába, mert ma már tényleg egy mobiltelefonnal fel lehet venni, és egy laptoppal össze lehet rakni. Tehát, hogy hát meg itt van a mesterséges intelligencia a küszöbön, amivel egész elképesztő dolgokat lehet csinálni. Szóval, hogy inkább azt mondom, hogy színesíti, és tágítja a határokat, és ezért egyre több ember jut oda, és egy ilyen a tehetségeknek egy fajta természetes szelekciója, mert hogy olyan munkákat látok úgy, hogy semmiféle módon nem tanulta, hanem csak saját maga úgy nekiállt, és összerakta, szóval hogy lehet, hogy a filmes iskolák lesznek egy kicsit feleslegesek ebbe a nagy forradalomba.
Ja, mert a YouTube-on megnézzük, hogy hogyan kell filmet rendezni.
Hát igen. Pont az egyik tanítványom mondta, hogy kivel is beszéltem, úristen, hogy el kell... Ja nem, egy színész castingoltam, és egy színészlány mondta, hogy beiratkozott a filmes, most azt hiszem az SFA-nak hívják.
Igen.
Igen. És hogy egy évig járt oda, és rájött, hogy ő ott semmit az ég egy világon nem tud tanulni, úgyhogy inkább ott hagyta az iskolát, és abszolút van munkája, és dolgozik, és a gyakorlatból meríti azt, hogy is kéne ezt csinálni, és tök jó el van ezzel.
Ja, említetted azt, hogy rengeteg nemzetközi produkció dolgozik Magyarországon, én is szóba hoztam most az elmúlt napokban, néztem a Sakál napját az egyik ilyen streaming szolgáltatónál, ami hát teli van budapesti jelenetekkel, magyar szereplők is vannak, Lőrincen is forgattak, úgyhogy lehet, hogy töretlen még a Magyarország iránti érdeklődés, és hát ugye már említettük még a beszélgetésünk elén, hogy most megint valami új stúdiót avattak Fóton.
Igen.
Annak, tehát, hogy jönnének ide, vagy...
Hát jönnek, egyrészt elképesztő csoda helyszíneink vannak, tehát azért azokat nagyon-nagyon szeretik. Másrészt tényleg egy nagyon-nagyon képzett stábbal tudnak dolgozni. Tehát, hogy tényleg messze híres a magyar stáb, nagyon szeretik. Egyrészt azért, mert hogy nagyon sok mindenhez értenek az egyes részlegek munkásai. Ez Amerikában nem annyira jellemző, tehát ő, mit tudom, ott a kellékes, azaz csak a kellékkel foglalkozik, és ahhoz ért, és nem is akar átnézni a szomszédba, ami segíteni az ő munkáját, hogyha összedolgozna a díszlettervezővel. De ott a felelősség olyan nagy, hogy ő inkább bezárkózik, és a saját szeletét figyeli. És a magyar stábok, stábtagok azok nagyon más, tehát hogy nagyon átlátják egy forgatásnak a részleteit, meg a részlegeknek a munkáját, és ez nagyon sokat segít különben, mert sokkal logikusabban, meg költséghatékonyabban tud gondolkozni, és megszervezni a saját területét, és ezért nagyon hálásak különben a külföldi stábok, tehát nagyon szeretik a magyar stábokat, tehát hogy a külföldi, ugye ide általában mindig az amerikai vezetők jönnek, tehát a rendező, néha operatőr, és akkor a díszlettervező, de onnantól lefele már mindenki magyar. És nagyon elégedettek a magyar munkaerővel.
De ez annak köszönhető, hogy mondjuk Amerika technikában meg mindenben jóval előttbünk járt, míg Magyarországon még 20 évvel ezelőtt is a bűne, a díszlet, a jelmez, a sminkes, az kézbe fogva jártak, meg mindenki együtt dolgozott mindenkivel.
Hát igazából abból fakad, hogy a magyar filmipar iszonyú régóta működik, és így apáról fiúra szállnak a tudás. Technikailag ma már teljesen ott vagyunk, mint Amerika, tehát ugyanazok a cuccok vannak, minden elérhető Magyarországon is, tehát hogy egyszerűen kénytelnek voltunk följönni technikába, mert az amerikai filmek igényelte ezt a dolgot, és ugye sokan meglátták ebbe az üzletet, és a legprofibb cuccok vannak itt Magyarországon, tehát hogy az igazából például, hogy én a kincsembe olyan dolgokat meg tudtam csinálni, amiben álmodni nem gondoltam, az azért volt, mert azok a stábok, akik nekem a kincsembe dolgoztak, azok megtanulták ezeket a profi dolgokat az amerikai filmekből.
És csak itt közben elgondolkodtam, mert arra akartam még rákérdezni, hogy megéri filmbe, filmtechnikába fektetni még Magyarországon? Tehát az amerikai forgatókönyvíró és rendező sztrájk az
Hát volt időszak, amikor kicsit mindenki kopogotta. Egy kicsit elszontyolodott, hogy ott azért sokszor előfordul, hogy valamilyen sztrájk van, és akkor leállnak. Most nem tudok ilyenről, azért én azt hallom, hogy jönnek, meg hát azért az egy nagyon új ág a streaming televízióknak. Iszonyú mennyiségű tartalmat kell gyártaniuk, tehát rengeteg Netflix, meg Apple, meg nem tudom milyen sorozatok jönnek, és azok is készülnek, nem csak a nagy amerikai blockbusterek.
Mivel fogsz foglalkozni az elkövetkezendő egy hétben, elkezdtek forgatni?
Hát még készítünk elő, most éppen castingolok erre az új filmre, még egy kicsit pofozgatjuk a forgatókönyvet, és hát helyszíneket keresünk, ruhákat tervezünk, tehát hogy minden olyan dologgal, ami egy ilyen film előkészítésében ehhez hozzátartozik.
A producerek megházalnak, tehát mennek mindenhova?
Igen.
A filmmel?
Így, ahogy mondod.
Említetted azt, hogy itt a környező országban talán lesz valami érdeklődés. Azt írt az egyik hallgató, hogy ez a film ez Csehországban is nagyot ment, tehát
így van,
tehát
így van, így van,
mentem, de így van. Ugyanerről
persze. Hát igen, a producerek, ők nagyon hisznek az ilyen remake-ekbe, ami egy természetes dolog, mert nagyobb biztonságban érzik magukat, hiszen ez a film már valahol egyszer nagyot ment, és ők vadásszák. Vannak ilyen cégek, akik ezeket a remake-eket a piacon árulják, és ők összeszedik a nagy sikereket a különböző európai országokból, és akkor ők ezekkel a cégekkel állnak kapcsolatba, és keresik azokat a filmeket, amik jól adaptálhatók magyar környezetbe, és egy olyan jó alapötletet tartalmaznak, ami már egyszer bizonyított.
Hát, ahogy szokták mondani, hogy az ember azért vásárol turkálóba ruhát, mert
egyszer
már valakinek tetszett, tehát annyira rossz ízlése nem lehet az embernek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt szűk egy órában Herendi Gábor filmrendező, a Futni mentem című sikerfilm. Ha még sokáig tartják, akkor megelőz mindent.
Hát benne van a pakliba, igazából most már csak a miniszter félrelépet kell megelőznie, de azért ahhoz
az
még...
Az mennyi volt?
Az 660 valamennyi, igen. Úgyhogy még kérünk szépen 100 ezer embert, 90, hogy nézze meg.
45 ezer ember vigyen el még egy embert a moziba. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Turi Lui, Balog Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, jön a hétvége, ugye megnyitottuk reggel 6 óra után néhány perccel, úgyhogy jön a pontos ajánlat, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek. Egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!